Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó estét, államtitkár úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önt is.
Furcsa év ez, milyen kihívásokat hozott az adóügyi igazgatásban ez a covidos év, amikor a munkavállalók egy jelentős része otthonról dolgozik, már akinek megmarad a munkája, volt egy teljes zárásos időszak, most meg nincs teljesen zárva az ország.
Hát igen, olyan évet élünk adóigazgatásban is, amilyet még nem tapasztaltunk korábban. Nagyon eltérő kihívásokkal szembesültünk tavasszal és ősszel, emiatt az adóügyi intézkedések is más jellegűek voltak tavasszal és ősszel. Hogyha röviden össze lehetne foglalni, akkor tavasszal igyekeztünk azokat a gazdasági ágazatokat gyors és hatásos segítségbe részesíteni, akik a legnagyobb vesztesei voltak a gazdaság leállásának. Napi szintű adatokat tudtunk ellenőrizni, tehát az online pénztárgépek, online számla rendszerek adataiból gyakorlatilag napi szintű adatokat láttunk, hogy melyik iparág, melyik szektor hogyan teljesít. Ezért nagyon jól célzott, jó hatásfokú intézkedéseket igyekeztünk gyorsan meglépni. Emellett arra is figyeltünk, hogy a tavaszi időszakban is olyan adóintézkedések is legyenek, melyek hosszú távon velünk maradnak, és hosszú távon segítik a gazdaság versenyképességét. Ehhez képest ugye ősszel annyiban másabb a helyzet, hogy a gazdaságnak a jó nagy része működőképes. Néhány olyan szektor van, ahol gyakorlatilag meg kellett szüntetni a munkát, vagy jelentősen át kellett alakítani a munkának a mienségét, és így ezekre a szektorokra korlátoztuk most is, illetve fókuszáltunk az adóintézkedésekkel. Tehát most ilyen szempontból szűkebb, de nagyobb hatásfokú adóügyi intézkedéseket tudtunk megvalósítani.
Ha van most is napi szintű adatszolgáltatás, mert nyilván van, akkor látják, hogy a tavasszal rapid segítséget kapott szektorok átvészelték az akkori megállást? Tehát volt kézzelfogható értelme a segítségnek?
Igen, úgy látjuk, hogy nagyon határozottan elindult a görbe felfelé. Ugye minden nap járványgörbékről hallunk, de mi nézzük a fogyasztási forgalmi adatokat is, tehát az online pénztárgép adatokból napi szinten látjuk a fogyasztásnak az alakulását, és nagyon szépen látszott, hogy nyáron megindult felfelé a forgalom, és most az őszi, úgymond második hullám során jóval kevésbé torpant meg ez a növekedés, mint tavasszal. Tehát tavasszal egy nagyon határozott, nagyon markáns fogyasztás csökkenés volt, tehát nyilván akik esetleg elvesztették a munkájukat, vagy a bizonytalanság miatt nem fogyasztottak, ez érződött a fogyasztásban. Most ősszel jóval kevésbé látszódik ez a megtorpanás. Gyakorlatilag működik a gazdaság, működnek a munkahelyek. Én azt gondolom, hogy nagyon jókor és nagyon hatásosan tudtunk tavasszal segíteni. Bízom benne, hogy tényleg több százezer munkahely megőrzését tudták ezek az intézkedések segíteni.
Azt mutatják az adatok, hogy a tavasszal kényszerből elhalasztott fogyasztást, mert hogy zárva volt nagyon sok minden, az visszajött a nyáron, vagy erre az őszre óvatosabbak maradtunk, és amit lehet, azt tovább halasztunk?
Hát ez gyakorlatilag szektoronként eltérő. Nagyon jól látszódott az adatokból, hogy tipikusan a gyógyszereknél látszódott egy készletfelhalmozás, tehát a tavaszi időszak elején a gyógyszer forgalom az soha nem látott magasságokba ugrott, gyakorlatilag megduplázódott a gyógyszerértékesítés, utána viszont visszament a normál kerékvágásba. Más termékeknél valóban egy fogyasztás elhalasztás történt, és nem is tudtuk ezeket, vagy nem is tudta ezt a gazdaság adott esetben pótolni. Tipikusan olyan szolgáltatásokat, amit ugye nem is könnyen tudunk mérni, az ilyen étterembejárás, fodrászat, kozmetika, ezeket ugye nehéz bepótolni. Ha mondjuk két hónapig valaki nem jár fodrászhoz, nehéz utána bepótolni. De jól látszik, hogy bizonyos hosszabb távra használatos eszközöknek, informatikai eszközöknek, háztartási eszközöknek a forgalma viszont ősszel jobban megugrott, mint a korábbi időszakban. Tehát sok olyan szektorunk van, ahol már a tavalyi fogyasztási adatok fölött van most a fogyasztás. Tehát részben igen, pótlásra kerültek ezek a fogyasztások, szolgáltatói szektorban jellemzően erre nincsen mód.
Ha tavasszal a majdnem teljes zárás idején az azonnali életmentő segítség volt az elv, akkor most a nem teljes zárás idején mi a segítség elve?
A segítség elve, ha adózás tekintetében nézzük ezt a kérdést, akkor most is az, hogy adózásban azért olyan segítséget tudunk nyújtani, ami könnyen adminisztratív nehézségek nélkül nyújtható, tehát amit az adóhatóság könnyen tud számfejteni, vagy könnyen tud érvényesíteni az adózó vagy a vállalkozó. Tehát most is, amikor adóintézkedésekről beszélünk, akkor ezek a leggyorsabban adható intézkedések. Rögtön már a hónapban mondjuk a bérszámfejtéskor vagy az áfa megfizetésekor ugye lehet ilyen kedvezményeket érvényesíteni, tehát nem kell rá hónapokat várni mondjuk mindegy pályázati rendszer esetében, vagy egy igénylő pályázat esetében, hanem ezeket azonnal gyorsan lehet folyósítani, tehát az adóintézkedések általában gyorsak, és ezért azokat a szektorokat segítettük most adóintézkedésekkel, ahol a kormányzati döntések miatt ugye be kellett zárni bizonyos létesítményeket, tipikusan ugye a turizmus és a hozzá kapcsolódó iparágaknál történt ez meg, a kijárási korlátozás miatt leginkább érintett szektorokban, így viszont egy nagyon gyors segítséget is tudtunk adni ezekben a szektorokban.
Ebben az évben először talán az én emlékezetemben kitolták a szent adóbevallási határidőket. Milyen változást tapasztaltak?
Így van, az adóbevallási határidőt is azért tudtuk kitolni, mert jól láttuk azt is, hogy gyakorlatilag már rengeteg információ tartalma, tehát új információ tartalma az adóbevallásoknak sok esetben nincsen, hiszen a forgalmakat azokat menet közben látjuk, az áfa bevallások, járulékbevallások havonta megjönnek. Az éves adóbevallásnak egy ilyen időszakot lezáró funkciója van, és most ebben a válsághelyzetben azt gondoltuk, hogy igazából ettől könnyen el lehet tekinteni. Ugye nagyon sok cég hagyatkozik egy másik cég, egy partner cégnek mondjuk a beszámolójára, megnézi az adóbevallásait, ami ugye nyilvánosan elérhető a beszámolóból, és abból következtetéseket von le, hogy milyen megbízható partnerről van szó. Ugye egy válsághelyzetben ennek megint csak csökkent az értéke, hiszen az, hogy a 2020-as évet hogy zárt egy, vagy a 19-es évet ugye mi esetünkben hogy zárt egy gazdálkodó, annak már túl sok relevanciája nem volt 2020 áprilisában vagy májusában, hiszen sok minden megváltozott menet közben. Úgyhogy ezért tudtuk ezt a határidőt gyakorlatilag kitolni szeptemberre, mert a legtöbb információval rendelkeztünk, és a többlet információ tartalom már nem volt arányban azzal a nehézséggel, hogy a vírus helyzetben mondjuk hogy fogadják el a cégek a beszámolót, hogy állítsák össze az adóbevallást, és a könyvelő, könyvvizsgáló és a cég munkatársai hogy dolgozzanak együtt, tehát ez okozta azt a lehetőséget, hogy elhalasztottuk. Ennek ellenére, hogy elhalasztottuk, nagyon sokan éltek az adóbevallás benyújtásának a lehetőségével, tehát lehetőségként ugye megmaradt a korábbi benyújtás, de azért a cégek nagyobb része az a határidő, tehát a véghatáridő, a szeptemberi határidő előtt pár nappal küldte be a bevallását, ahogy egyébként ez szokás volt korábban is.
Költségvetés számára jelentett valamilyen jelentős likviditási változást a bevallási határidő tolása?
Likviditási szempontból több 10 milliárd forintos hatása van ennek természetesen. Az adóintézkedéseinknek a túlnyomó többsége az egy nagyon jelentős likviditási többletet hagyott a gazdaságban vagy a gazdálkodóknál, viszont a költségvetés volt abban a helyzetben, hogy ezt megengedhesse magának, ezért is gondoltuk azt, hogy ezeket az intézkedéseket meg lehet tenni. Hadd utaljak vissza egy korábbi adóintézkedésre, amikor meg tudtuk azt tenni, hogy az évvégi adóelőleg feltöltéseket sem kell már bevallani. Ha visszagondolunk 2018 decemberére, ott még társasági adó előleget is fel kellett tölteni, illetve helyi iparüzési adó előleget is, innovációs járulékot, és ez 200 milliárd forintnál több bevételt jelentett a központi költségvetés számára, és ezeket az előleg feltöltéseket több lépésben, de idén decemberre teljesen meg tudtuk szüntetni, tehát se a társasági adóban, se a helyi iparüzési adóban nem kell adó előleget feltölteni, tehát nem kell megtippelni az éves várható adónak az összegét, és ez alapján fizetni egy adóösszeget. Ez gyakorlatilag meghitelezi a költségvetés, és elég lesz majd a következő évben a normál adóbevallási határidőben megfizetni az összeget. Tehát az volt a rendező elvünk ebben az esetben is, hogy mivel a központi költségvetés likviditása ezt megengedte, ezt a úgymond nagyvonalú döntést, ezért a gazdaság szereplőnél tudtuk hagyni ezt a 200 milliárd forintot.
Ez egy tartósan nagyvonalú döntés lesz? Mostantól kezdve már mindig így lesz?
Így van, ezek olyan intézkedések, amik velünk maradnak, tehát az adóelőleg feltöltés jogintézménye az megszűnt.
Elképzelhető-e, hogy máskor is élnek az adó bevallási határidő hosszabbításának eszközével, vagy ez rendkívüli helyzetre van fönntartva?
Én azt gondolom, hogy rendkívüli helyzetben kellett ezt a rendkívüli lépést megtennünk. adórendszer tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar adórendszer elég bonyolult és elég cizellált, inkább talán ez a jó szó rá. Emiatt, ha valami stabilitást lehet benne megtartani, azt gondolom, hogy segíti a gazdálkodóknak is a működését. Tehát egy jól bejáratott fix határidő, amit minden könyvelő, minden könyvvizsgáló vagy minden cégvezető tud, én azt gondolom, hogy segíti a tisztánlátást és a szabályoknak a követését. Ami azt jelenti, hogy nem szerencsés a határidőnek a minden évben módosítása. Az idei év azért volt különleges, mert gyakorlatilag a beszámoló összeállítása, az éves adóbevallásoknak az elkészítése fizikai jelenlétet is igényelhet, egyeztetni kell a könyvelővel, a cégvezetővel, hogy a számlákat össze kell gyűjteni. A tavaszi vírushelyzetre való tekintettel úgy ítéltük meg, hogy ennek a kockázata sokkal nagyobb, mint az az előny, amit az adóbevallásokból lehet kapni, viszont az adóbevallásokat időről időre be kell küldeni egyelőre az adóhatósághoz, ami azt jelenti, hogy én a jövő évre most nem látom szükségszerűnek, hogy a határidőket módosítsuk. Most a tavaszi időszakban viszont szükségesnek láttuk, és azt gondolom, hogy be is váltotta a hozzáfűzött reményeket.
Az adó politikai irányelveken változtatott-e ez a COVID-helyzet? Ezek kívülről úgy néznek ki, hogy kevésbé a jövedelmet, mint inkább a fogyasztást, az elköltött jövedelmet adóztatja Magyarország.
Így van. Az adópolitikai elveinken nem változtatott a koronavírus. Továbbra is, ahogy ön is említette, ezt tartjuk szem előtt, hogy a jövedelemadókat a lehető legkevésbé terheljük, és abban egy nagyon határozott, előre kiszámítható csökkentési ütemtervet szeretném megvalósítani, és amennyiben a költségvetés igényli, vagy a költségvetési mozgástér szükségessé teszi, akkor a hangsúlyt ezt a fogyasztási forgalmi adókra szeretnénk helyezni. Tipikusan ilyen az áfa, jövedéki adó, vagy a népegészségügyi termékadó, tehát olyan adókra helyeznénk hangsúlyt, ami a, vagy a negatív tartalmú fogyasztásokat terheli, vagy általában a fogyasztást. Adóemelés ugye itt sincsen szó, egyszerűen, hogyha a jövedelemadókat csökkentjük, akkor arányosan a forgalmi adók felé terelődik el az adórendszernek a súlypontja. Ezen nem kívánunk változtatni jövőben sem. Úgy látjuk az elmúlt évek eredményét, hogy beigazolódtak azok a várakozások, amiket mi ehhez az adórendszerhez fűztünk, és ezt szeretnénk tovább is folytatni. Amiben viszont megerősített bennünket ez a koronavírus okozta helyzet, gazdasági válság, hogy a digitalizáció, amit mi az adórendszerben egy nagyon erős tényezőként vettünk eddig is figyelembe, az gyakorlatilag talán még erősebben fogjuk a jövőben figyelembe venni, tehát még inkább szeretnénk hagyatkozni a digitális megoldásokra, a valós idejű adatszolgáltatásokra és az ez alapján történő döntéshozatalra. Ebben azt gondolom, hogy maximálisan megerősített minket most a mostani helyzet, hogy ahol csak lehet a digitális megoldások felé érdemes kacsingatni.
Hogy néz ki most a jövedelemadó csökkentés ütemezése? Meddig látnak előre egy ilyen furcsa év után?
Hát igen, az idei év után jövőre prognosztizálni bármit, az nagyon nehéz, de eddig nagyon határozottan tudta tartani a kormány magát ahhoz, hogy a 6 éves bér és adó megállapodást, amit kötöttünk a vállalkozói szféra, vagy a vállalati szféra és a munkavállalók képviselővel, azt következetesen eddig be tudtuk tartani. Ugye a legemblematikusabb eleme ennek az volt, hogy idén júliusban újabb 2% ponttal csökkent a szociális hozzájárulási adónak a mértéke, annak ellenére, hogy a feltétel, ami elvileg szabva volt a csökkentéshez, az még nem teljesült. Tehát a vírushelyzetre való tekintettel gyakorlatilag a feltétel vizsgálata nélkül meg tudott történni ez a csökkentés. És ameddig előre látunk, az nyilván az, hogy ebben a megállapodásban foglaltakat szeretnénk mi betartani. Tehát az adópolitikának a célja továbbra is az, hogy le tudjuk vinni a röviden szochónak említett adónak a kulcsát 11,5%-ra. Ez az, ami a megállapodásban rögzítve volt, és hogyha a költségvetési mozgástér, illetve a gazdaság jövő évi növekedése ezt lehetővé teszi, én azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket kell első körben megtennünk.
Személyi jövedelemadó, társasági adó további mérséklésének üteme van még, vagy napirenden van még?
A két említett adónak a csökkentése az nagyon sokszor felmerül, tehát az, hogy napirenden van, én azt gondolom, hogy ezek soha nem kerültek le a napirendről, de én most azt látom, hogy a munka egyéb adóterhének a csökkentése van igazán áttárgyalva. A jövedelemadóknak a csökkentése, tehát az SZIA-nak és a társaságadónak a csökkentése az viszonylag nagy költségvetési áldozatokat követel, ezért csak akkor lehet megtenni, hogyha ennek a hatására, ennek a csökkentésnek a hatására a költségvetés egyensúlya az meg tud maradni. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nagyon óvatos és körültekintő mérlegelés után lehet majd meghozni ezeket a döntéseket.
Mi rágja most leginkább, vagy rontja a költségvetés egyensúlyát? A Covid-dal kapcsolatos kiadások azok jelentős tételnek számítanak?
Természetesen. Tehát a Covid-dal kapcsolatos kiadások több százmilliárd forintos lyukat ütöttek a központi költségvetésnek a egyensúlyán. Ugye ez két részből is összetevődik. Az egyik része az a előbb említett forgalom visszaesés miatt ugye jelentős adóbevétel kiesés is prognosztizálható erre az évre. Ennek a mértéke az 1000 milliárdos nagyságrendeket is meghalad, tehát 1000 milliárd forint fölötti adóbevétel kieséssel számolunk idénre, tehát már a bevételi oldal mindenféle egyéb beavatkozás nélkül egy nagyon jelentős mínuszban várható. Ezt követik ugye azok az adóintézkedések, amit a tavaszi első hullám idején is megtettünk. Maga ez az adóintézkedés csomag is több száz milliárd forintos további bevételcsökkenés okozója, tehát eredményezett több száz milliárd forintos bevételcsökkenést, és ezen felül vannak még azok a többletkiadások, amik a járványhelyzet miatt szükségesek, tehát az eszközbeszerzés, az orvos béremelést is ide sorolnám, tehát a járványügyi védekezési alapnak a kiadásai, azok mind-mind egy-egyben nyilvánvalóan a járvány elleni védekezést szolgálják. Még a gazdaságvédelmi alapban is számos olyan intézkedés és olyan beruházás megvalósulása történik, ami szintén nagyon erős kapcsolatban van a válsághelyzettel. Tehát végleges számot én azt gondolom, hogy nem is tudnék most hirtelen mondani, hogy milyen összegek átcsoportosítása történt meg a költségvetésben, de hogy csak a bevételi láb is nagyon-nagyon jelentősen megváltozott idejére az eredeti tervekhez képest, az rögzíthető.
A mi cizellált adórendszerünkben nyilván mindenki a saját magára vonatkozó szabályokat böngészi elsősorban, de az állam, az államháztartás felől nézve, melyek a legfontosabb 2021-től élő változások?
Én, ha a változásokat néznénk idéntől, én továbbra is azt gondolom, hogy azokat érdemes nézni, amik hosszú távon velünk maradnak. Kifejezetten fontosnak tartom a szociális hozzájárulási adónak a 2% pontos csökkentését, amit előbb említettem. Azért tartom ezt fontosnak, mert az adó szerkezetét, amit mi adópolitikai gondolkodásunknak a közepén vagy középpontjában tartunk, azt jó irányba mozdítja el, tehát a munkának az adóterheit szeretnénk csökkenteni, ennek a legerőteljesebb megvalósulása az, amikor a szocsó kulcsát tudjuk vágni. Ugye ez most július 1-ével ismét megvalósult, tehát én ezt emelném ki első körben. A másik, amit én gazdaságpolitikai szempontból is fontosnak tartok, az azok az intézkedések, amivel a beruházásokat tudjuk elősegíteni. Adórendszerben talán korlátozottabb ennek a elősegítési lehetősége, de amit meg tudtunk tenni, például a fejlesztési tartalék szabályrendszerének a lazításával vagy javításával, azt megtettük. Ez azt jelenti ez a szabályrendszer, hogy amelyik cég a nyereségét gyakorlatilag félreteszi egy jövőbeli beruházásra, annak adómentességet tudtunk garantálni. Ennek az összege ez korábban 500 milliárd forint volt, ez megemelése került aztán 10 milliárd forintra, és korábban a cégeknek az eredményének az 50%-a is egy felső korlát volt, tehát a profitnek vagy a nyereségnek a felét lehetett úgymond félretenni jövőbeli beruházásra. Most már ezt a korlátot is el tudtuk törölni, tehát a teljes nyereségét a cég gyakorlatilag adómentesen félreteheti egy jövőbeni beruházásra. Én azt gondolom, hogy ennek is nagyon erős üzenetértéke van, hogy a profil visszaforgatására és a beruházások megvalósítására szeretnénk a cégeket ösztökélni az adórendszer ilyen irányú átalakításával. Szintén kiemelném az adóelőleg feltöltésnek az eltörlését, amiről előbb beszéltünk. Ez is egy óriási likviditási segítséget nyújt meglátásunk szerint a gazdaság szereplőinek. És érdemes még az őci adóintézkedésekből is néhányat kiemelni. Itt azokra helyezném a hangsúlyt, amik a digitális megoldásokat részesítik előnyben. Szintén ugye beszéltünk erről pár perccel ezelőtt, hogy megerősített minket a koronavírus járvány abban, hogy digitális megoldásokban kell gondolkoznunk. Ennek a egyik legfontosabb eleme az az online számlázásnak a kibővítése. Itt egy több lépcsős folyamat végén, jövő év közepétől már a magánszemélyek számára is, és az összes cég számára kiállított számlát látni fogja az adóhatóság, és ezeket a számlákat feldolgozza, és lehetőség szerint ugye adóbevallást, tehát áfa bevallást is készít belőle az adóhatóság, tehát ez az őszi adóintézkedéseknek talán a legkarakteresebb eleme, hogy az adóhatóság most már nem csak a magánszemélyeknek készíti el az adóbevallását, hanem a cégeknek a legnagyobb adminisztrációt jelentő adóbevallását, az áfa bevallást is ki fogja ajánlani.
A beruházási tartaléknál van valami szabály, hogy meddig kell tényleg elkezdeni ezt a beruházást? Nyilván nem az idők végezetéig lehet a profitot félretenni.
Így van, itt a következő 4 év az, amikor a beruházást meg kell valósítani. A szabályrendszer az valóban ilyen szempontból kötött, hogy egy belátható időn belül kell, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Ezért cserébe viszont most, amikor a nyereség vagy a profit kimutatása kerül, abban az évben ezt nem kell leadózni, ezt az összeget.
Ha mindent lát az adóhivatal, akkor kell az adózónak otthon foglalkoznia a bevallással?
Ugye a kérdésből magánszemélyre gondolok, hogy magánszemélynek kell az adóbevallással foglalkoznia. Gyakorlatilag nem. Tehát az elmúlt 3 évben az adóhatóság ESIA rendszere, tehát amikor a személyi jövedelemadót az adóhatóság elkészíti, kiajánlja az adózóknak, és az adózó, ha kíváncsi rá, és kíváncsi rá, hogy az adóhatóság hogy rakta össze a bevallását, akkor nagyon egyszerűen elektronikus úton megnézheti és jóváhagyhatja. Olyat is tapasztaltunk, hogy sokan bíznak úgymond vakon az adóhatóságba, és nem nézik meg a bevallási tervezetüket, mivel gondolják, hogy nem kell fizetni, és nincs túlfizetésük, tehát nincs rendezendő az adóhatóság felé, ezért nagyon sokan nem is nézik meg az adóbevallásukat. Röviden összefoglalva, a magánszemélyeknek az adózási adminisztrációját gyakorlatilag lenulláztuk. A következő lépés pedig a vállalkozásoknak az adminisztrációja. A vállalkozások esetében az egy fontos különbség, hogy ezek az adóbevallások, amit az adóhatóság előkészít a vállalkozások számára, ilyen már most is van ez a jövedéki adó, amit az adóhatóság elkészít a jövedéki adóalanyoknak, és ilyen lesz jövő év második felétől az áfa bevallás. Ezek nem tudnak automatikusan bevallássá válni, tehát ha itt valaki nem kíváncsi a tervezetre, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor neki a normál módon az adóbevallását el kell készíteni, és be kell küldeni az adóhatósághoz. Ha viszont szeretné tehermentesíteni saját magát, és hagyatkozni a NAV-nál meglévő adatokra, akkor természetesen tudja ezt a tervezetet használni, de ezek a tervezetek külső beavatkozás nélkül, tehát az adózó jóváhagyása nélkül nem lesznek érvényes adóbevallások, ezekhez mindenképpen kell az adózónak a jóváhagyása.
Tehát nem, itt a hallgatás nem beleegyezés, mint a magánszemélyeknél, hanem itt azt kell mondani, hogy ez rendben van, és alá kell írni, és akkor van rendben.
Így van, tehát itt kell egy aktív hozzájárulás az adózóktól, hogy rendben legyen az adóbevallása.
Milyen változásra kell számítaniuk a kisadózóknak jövőre?
A kisadózók számára olyan kedvező adórendszereket működtetünk évek óta, amik jóval kedvezőbbek a generális vagy az általános adórendszerekhez képest. Itt kettőt említenék meg, a KATA és a KIVA adórendszer. A KATA azokra a kisvállalkozásokra, egyéni vállalkozókra, önfoglalkoztatókra van kitalálva, akik gyakorlatilag saját magukat foglalkoztatják, tehát egy-két fős vállalkozásokról, kis cégekről beszélünk, akiknek a legfontosabb az, hogy a lehető legkisebb adminisztrációval és a lehető legkisebb adó terheléssel tudják le a feladataikat. Az ő számukra van úgymond a KATA kitalálva, ahol egy tételes fix adónemet kell, vagy fix adóösszeget kell befizetni, független attól, hogy milyen bevétele van, milyen költségei vannak, gyakorlatilag nagyon egyszerűen, minimális utánajárással az adózást le lehet tudni. Itt a KATA kapcsán nagyon hosszadalmas, gyakorlatilag már másfél évre visszavezethető egyeztetések folynak a gazdasági szereplőkkel, tanácsadókkal, kamarákkal, ugyanis látszik az adó rendszerben olyan visszaélésszerű magatartás, ahol nem az eredeti szándék szerint használják ezt az adót, hanem gyakorlatilag a munkaerő kikerülésének lett az egyik lehetősége, tehát a munkaterhének a kiváltására alkalmazzák ezt a kata adónemet. Gyakorlati példa, amikor egy adótanácsadó egy egyeztetésen úgy fogalmazott, hogy ahol eddig 100 munkavállaló ült, ott most már 100 katás ül. Ez nyilván nem volt soha az adónak a célja, ezért jövő évtől egy szigorodó szabályrendszerrel kell szembesülniük a katásoknak, illetve pontosabban fogalmazva nem a katásoknak, hanem azoknak a nagyvállalkozásoknak, akik a katásokat megbízzák. Tehát röviden azt lehetne mondani, hogy a katásoknak semmilyen adóváltozásra nem kell számítaniuk, viszont azoknak a cégeknek, akik a katásokat foglalkoztatják, azoknak elég komoly változásokkal kell szembenézni.
Ettől, a változásnak... Bocsánat, ettől azt várják, hogy a korábban a munkaviszonyt katával leplező foglalkoztatók majd munkaviszonyt fognak létesíteni?
Igen, határozottan ezt várjuk. Azt látjuk, hogy folyamatosan nőtt azoknak az aránya, akik katába lépés előtt munkaviszonyból jöttek, tehát ezeket látjuk, ezeket a mozgásokat. Ez olyan szintre ért el, hogy 2019-ben már többen jöttek munkaviszonyból, mint bárhonnan máshonnan. Tehát gyakorlatilag a katát indítók, vagy a katás céget indítóknak a többsége már munkaviszonyból érkezett korábban. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy a korábbi munkáltatója szervezte ki őt katás foglalkoztatottá, de nagyon jellemző az is, hogy valaki már eleve munkaviszonyból egy nagyon hasonló munkakörbe, de már katás jogviszonyba megy át mondjuk a versenytárshoz, vagy a ipari parkban a szemben lévő céghez, ahol azért tudnak neki magasabb bért ajánlani, mert katás jogviszonyba foglalkoztatják. Tehát ez egy olyan irány volt, amit muszáj volt korlátozni azért, hogy a katának a versenyképessége meg tudjon maradni. Tehát továbbra is nagyon határozottan az a szándékunk, hogy a egyéni vállalkozók, az önfoglalkoztatók, akik napi szinten magánszemélyeknek értékesítenek sok kis összegű szolgáltatást vagy terméket, ők tudjanak élni ezzel az adóval is, és a lehető legkisebb adminisztrációval szembesüljenek. Viszont így, hogy nagyon sok nagyvállalkozás kihasználta ezt az adónemet, így muszáj volt szigorítani. Azt gondoljuk, hogy a munkavállalók is be fogják látni, hogy nagyon jelentős garanciáktól vesznek el, úgymond, vagy veszítenek el komoly garanciákat akkor, amikor munkaviszony helyett egy vállalkozó jogviszonyba kerülnek, és sajnos azt kell látni, hogy a tavaszi első járvány hullám után is nagyon sok cég először a vállalkozóit, tehát a katás vállalkozóit hozta abba a helyzetbe, hogy megszüntette a velük való partnerséget, míg a munkavállalók sokkal nagyobb biztonságban voltak, tehát a munkavállalókat védi a munkatörvénykönyve, őnekik lesz nyugdíj befizetésük, fognak kapni táppénzt, hogyha esetleg megbetegednek, mindenféle állami támogatásokra jogosultak lesznek nagy volumenben, míg ugye a másik oldalon a vállalkozókat jóval kevésbé védik ezek a szabályok, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos eleme ennek a január 1-től hatályos átalakításnak, hogy a magánszemélyek is érezzék, hogy ők sokkal nagyobb védettségben vannak, hogyha munkaviszonyban foglalkoztatják őket.
Mi lesz az az ösztönző, ami a munkaadót ráveszi arra, hogy ne katával foglalkoztasson valakit, hanem munkaviszonyban foglalkoztasson?
A katának most is van egy olyan szabály, azt kevesebben ismerik érdekes módon, pedig bevezetése óta van egy 40%-os adókulcs a katában. A katát a jelenlegi hatályos szabályok szerint 12 millió forintig lehet úgymond a legkedvezőbb adó szabályok mellett alkalmazni, viszont 12 millió forint felett is lehet katázni. Annyi van, hogy a 12 millió forint feletti részre ez a 40%-os adó már ráterhelődik, ami azt jelenti, hogy akár 13, 15 vagy akár 20 millió forintot is lehet katásként számlázni. A 12 millió forint feletti részre, viszont már ez a magasabb adóteher kapcsolódik, így nem elvágólagosan kell abba hagyni a kata tevékenységet 12 millió forintnál, hanem lehet úgymond kifuttatni ezt a tevékenységet, és túl lehet szaladni ezen a limiten. Január 1-től annyi változik, hogy ezt a 40%-os adókulcsot ezt megtartottuk, és azoknak a munkáltatóknak, akik egy évben 3 millió forintnál többet, vagy 3 millió forintnál nagyobb szerződést kötnek egy katással, tehát több mint 3 millió forintot fizetnek ki egy katásnak egy évben, a 3 millió forint feletti részre a megbízónak, vagy a munkáltatónak ki kell fizetni ezt a 40%-os adót. Ezzel ösztönözzük arra a munkáltatókat, ezeket a megbízókat, hogy úgymond drágább legyen ez a fajta megbízás, és továbbra is azt gondoljuk, hogy munkaviszonyt nem lehet leplezni még ezzel a konstrukcióval sem, tehát hogy valójában egy munkaviszony van, azt át kell alakítani munkaviszonnyá. Ha viszont ez egy olyan jogviszony, ami mondjuk ilyen határeset, akkor viszont közelíteni kell ezt a határeset jogviszonynak az adóterhelését ahhoz a jogviszonyhoz, amihez ez hasonlít, tehát mondjuk egy megbízási jogviszonyhoz. Ebben is sok vita volt a törvény elfogadása körül, hogy például egy megbízási jogviszonyban lévő katás ő állítja, hogy ő nem tud munkaviszonyban lenni, tehát nincs arra lehetőség, hogy munkaviszonyos legyen. Viszont azt is látni kell, hogy ez a katás jogviszony akár megbízási jogviszonyt is leplezhet, és az sem volt az adónak az eredeti célja, ezért itt is határozott szándék az, hogy minden jogviszony a valós tartalma szerint viselje az adóterheket, és a katát arra szeretnénk, arra körre szeretnénk meghagyni, akik önfoglalkoztatók, kis értékű és kis volumenű szolgáltatásokat nyújtanak tipikusan magánszemélyeknek, és a katásoknak a túlnyomó többsége egyébként ma is ilyen. Tehát a katásoknak a több mint a háromnegyede soha nem volt abban a úgymond szerencsés helyzetben, hogy 3 millió forintnál többet tudjon valakinek kiszámlázni. Tehát a katások túlnyomó többsége sok kis összegből teszi össze a bevételét, akkor is, hogyha akár 7-8 millió forintot meg tud keresni egy évben, ezt több száz vagy akár ezer ügyféltől szedi össze. Aki viszont abban a úgymond kedvező helyzetben van, hogy 3 millió forintnál több vagy magasabb összegű szerződést tud kötni, ott viszont nagyon fontos, hogy ennek a vállalkozásnak a kockázata nagyon más, mint egy lakossági szolgáltatásokat vagy terméket értékesítő igazán kis katásnak a terhe. Úgyhogy ezért alakul így át a szabályrendszer január 1-től, hogy azok a nagy foglalkoztatók, akik katásokat 3 millió forint fölött alkalmaznak, azoknak az adóterhe meg fog ilyen szempontból emelkedni. A katás pedig annyit fog ebből észlelni, hogy az az összeg, amire ez a 40%-os adóteher terhelődik, az például a 12 millió forintos keretébe se számolódik bele. Tehát ezt gyakorlatilag kivesszük a katás szabályrendszerből, és a 12 millió forint fölötti sávba lökjük úgymond ezt a jogviszony, és úgy adózik gyakorlatilag, minthogyha ez a 12 milliós limit fölötti tevékenység lenne.
Azt látják a számokból, hogy hol vannak és mit csinálnak azok a foglalkozási csoportok, és kinek dolgoznak, akik a most érvénybe lépő változások után változtatni lesznek kénytelenek?
Csináltunk egy részletesebb elemzést, most nincs itt előttem, hogy melyik szektornak a szereplői érintettek ebben leginkább, de jól látszik, hogy tanácsadói, tehát szellemi tevékenység, informatikai tevékenység, ügyviteli tevékenységek voltak a top 3, illetve top 5 szektorban. Tehát jól látszik, hogy azok a típusú tevékenységek tartoznak ide, amiknek amúgy is talán, hogy mondjam, kicsit rugalmasabb a szabályrendszerük, tehát egy tanácsadói tevékenység nehezebben megfogható, nem annyira fizikai helyhez kötött, sokkal mobilabb, mint mondjuk egy gyártósor mellett dolgozó szakembernek a munkája. Tehát úgy látjuk, hogy ez az a kör, aki jobban érintett. Látni kell, hogy itt vannak például olyan cégek is, olyan biztosító cégek is, akik több száz, adott esetben több ezer katás vállalkozóval működtek együtt. Ezeknek a cégeknek én azt gondolom, hogy át kell alakítani az üzleti modelljét, és egy racionálisabb üzleti modellt kell kialakítani.
Tehát vagy megbízási szerződés, vagy munkaviszony.
Ha ezt leplezi, akkor így van.
Ez a két út áll előttük.
Így van. Illetve, ahogy mondtam, ugye a katás konstrukcióban is lehet maradni. Annyi, hogy a katás konstrukcióban az adóterheket közelítjük a megbízási és a munkaviszony terheihez. Még így is alatta marad egyébként az adóteher egy megbízási jogviszonynak, de legalább azt a versenyhátrányt azt gondoljuk, hogy ki kell küszöbölni, ami egyébként egy nagyon hasonló jogviszony meglét esetén mondjuk a teljesen prudensen működő versenytársamat hátrányba hozná, ezért közelítjük ennek az adóterhelését, tehát maradhat adott esetben katásjogviszonyban is egy ilyen tanácsadó, ebben az esetben viszont a kifizető szembe kell, hogy nézzen ezzel a többlet adóteherrel, viszont még így is vélhetően kedvezőbb lesz ez a jogviszony, mint bármi más. Amiért azt gondoljuk, hogy a munkaviszonyt viszont ez jelentősen visszafogja vagy hátráltatni fogja, az pont az, amit előbb is beszéltünk, hogy a munkavállalók oldaláról viszont rendkívül fontos, hogy értsék azt, hogy ők a munkaviszonyban jóval nagyobb biztonságban vannak, és jóval nagyobb ellátásra lesznek jogosultak. Tehát itt azt gondoljuk, hogy a munkavállalók érdekében is nagyon fontos, hogy ez a változtatás ez gyorsan átmenjen.
Katán kívüli kisadózókörnek kell számítani a jelentős változásra?
Igen, a katán kívüli kisadózók legversenyképesebb adóneme az a KIVA, ugye ez a kisvállalati adó. Ez az adónem arra lett kitalálva, hogy egy olyan kisvállalkozás, aki növekedési potenciállal bír, és van benne úgymond növekedési hajlam is, tehát szeretne nagyobb lenni, azoknak egy rendkívül kedvező adókonstrukciót találtunk ki. Úgy működik az adónem, hogy kiváltja a társasági adót és a szociális hozzájárulási adót is, és hogyha visszaforgatja a cég a nyereségét, akkor az gyakorlatilag adómentes. Tehát egy olyan adórendszert kell elképzelni, amiben olcsóbb a munkaerő költsége, mint egy normál rendszerben, és a jövedelem adó is gyakorlatilag lenullázható, hogyha nem veszi ki a cég osztalékként a jövedelmet a cégből, hanem visszaforgatja beruházásra. Tehát a növekedési potenciál a bíró vállalkozásoknak ezt az adónemet folyamatosan próbáljuk meg versenyképesebbé tenni. Ennek az a módja, hogy amikor a szocfónak a kulcsát 2%-kal tudtuk a módban csökkenteni, ott a kisvállalati adónak, tehát a kivának a kulcsát is mindig csökkentettük 1%-kal. Jövő január 1-től fog életbe lépni a következő csökkentés, 12%-ról 11%-ra fog csökkenni ennek az adónak a mértéke. Azt várjuk ettől a változtatástól, hogy még népszerűbb lesz adott esetben a KIVA, és a mostani 50 ezernél egy kicsit több alkalmazói kör akár még jelentősen meg is nőhet.
Ez versenyképes lehet a klasszikus társasági adó alá tartozó adózókkal? Ott, ha jól emlékszem, most 9 a kulcs.
Határozottan versenyképesebb. A kulcs valóban ugye, a társasági adóban alacsonyabb, viszont a kivás cégek már a szocfót sem kell, hogy megfizessék, ami ugye most 15,5% volt a legutolsó csökkentés után. Tehát egy jóval kedvezőbb adónem összességében, ugyanis a munka bér terheit jóval kevesebb adó sújtja ebben a rendszerben. Ökölszabályként azt szoktuk mondani, hogy minden olyan cégnek megérheti a KIVA választása, akinek a bérköltsége nagyobb, mint a profitja. Ilyen cégből azt gondolom, hogy viszonylag sok van, pláne ugye olyan évben, amikor a gazdasági visszaesés legtöbb céget azért valamilyen szinten érintett, és általában negatívan. Tehát, hogyha a bérköltsége nagyobb, mint a profitja, akkor érdemes számolni ezzel az adónemmel. Minden év vége felé szoktunk egy tájékoztató levelet küldeni azoknak a cégeknek, akik potenciálisan választhatnák ezt az adónemet, de eddig még nem tették meg. Egy ilyen tájékoztató kampány keretében gyakorlatilag kiszámoljuk nekik, hogy milyen adóelőnnyel szembesülnének, hogyha ezt az adónemet választanak, és ezeknek a tájékoztató leveleknek a hatására minden év végén nagyon jelentősen szokott is nőni a kivált alkalmazóknak a száma.
Helyi iparűzési adó szabályai hogyan fognak változni?
Ebben az adónem tekintetében nincsen még végleges döntés. Számos javaslat érkezett be az elmúlt időszakban, szóbeli egyeztetéseken egy-kettőt megkaptunk írásban is, viszont ezeknek az értékelése még zajlik, tehát ebben nincsen végleges álláspont. Az adótörvényeknek a parlament általi elfogadásában radikális változtatások a helyi adókra nincsenek. Amik megszavazásra kerültek, illetve hatályba fognak lépni, azok olyan intézkedések, hogy például a több telephelyen rendelkező vállalkozásoknak most már a NAV-on keresztül kell a bevallásaikat majd beküldeni, tehát aki mondjuk több száz vagy akár több ezer telephelyen rendelkezik, eddig sok-sok különféle bevallási formanyomtatványán találkozott, ezeket most majd egységesen lehet az adóhatóságon keresztül intézni, illetve egy másik érdekes változás, hogy aki egy településen valamilyen tevékenységet elkezdett és meghaladt egy bizonyos szintet, akkor először ideiglenes telephelye keletkezett azon a településen, vagy az önkormányzat illetékességi területén, és hogyha ott esetleg mondjuk 6 hónapot meghaladt ez a tevékenység, mondjuk építési tevékenység, akkor lehet, hogy egy végleges állandó telephelye is keletkezett az adott településen. Most ezt az ideiglenes definíciót ezt töröltük az adórendszerből, tehát ha valaki csak rövidebb időre, átmeneti időre, pár hónapra végez komolyabb tevékenységet egy településen, akkor most már nem kell beregisztrálnia, aztán meg kiregisztrálnia, aztán esetleg állandó telephelyet létesíteni, hanem az ideiglenes tevékenység az megszűnik. Hogyha a tevékenysége az olyan volumenű, ami tényleg hosszú távra szól, és már az állandó telephely definíciónak megfelel, akkor majd első lépésként egy állandó telephelyet kell létesítenie, de ez a köztes állapot ez megszűnik, ez is egy érzékelhető adminisztráció csökkentés lesz a vállalkozásoknak.
Az iparkamara elnökének meglehetősen radikális javaslatát megfontolják, az előbb azt mondta, hogy nagy volumenű változások most nincsenek a tervben.
Igen, ezeket a javaslatokat is, amit én is említett, iparkamara elnökének a javaslatét is megfontoljuk, számolgatunk, viszont ezekben döntés még nem született.
Más helyi adók kivetését kívánják-e szabályozni a jövőben?
Most ezek sincsenek napirenden, tehát amiket a jövő évi adóváltozások közül a legfontosabbakat már elfogadta a parlament. Amennyiben az iparizési adó változna, és egy általunk most még nem tudott változás történne meg, akkor előfordulhat, hogy más adónemekre is van ennek kihatása. A jelenlegi tudásom szerint most én nem látok olyat, ami eldöntött és tényszerű tud lenni. Az eldöntött adóintézkedések már a parlamenti vitán is túl vannak. A napokban meg is fog jelenni az összes érintett rendelet, illetve törvény a közlönyben. Tehát én ezekről tudok most nyilatkozni, ezekben nagy horderejű változások nincsenek.
Látják-e már annak hatását, hogy az Airbnb szabályozás az önkormányzatokhoz került?
Adórendszeren keresztül most még ezt nem tudjuk érdemben monitorozni. Olyan volumenű visszaesés van ugye a turizmusban, nagyon nehéz ezt átlátni, hogy ennek mi a hatása. Én azt gondolom, hogy ez a következő évben, amikor esetleg helyreáll már a turizmus, akkor fogjuk igazából látni, hogy a szobakiadásnak a nem tudom, módszertana vagy a nagyságrendje az hogyan változott. Egyelőre erre érdemben alkalmazható, vagy érdemben elemezhető adatunk még nincsen.
Van terv a turisztikai szálláshelyek adózását módosítani a jövőben?
Én most úgy látom, hogy egész jól kialakult egy adórendszer itt a turisztika kapcsán. Ugye többféle adó nem, vagy többféle adómódszer szerint adózhatnak a szobakiadók, tételes adózás is lehetséges, fix adózás, tehát ez a fix összegben meghatározott adózás a legnépszerűbb, viszont lehet a normál százalékos kulcsokkal is adózni, viszont ami a legfontosabb volt ennek a szektor szereplőinek a számára, az, hogy le tudtuk vinni az adókulcsot, ugye az áfát, a szálláshely szolgáltatás áfáját 5%-ra. Itt az volt a serpenyő másik oldalán, hogy egy jelentős fehéredés ment végbe ebben a szektorban. A szobatükör rendszernek a bevezetése és kiterjesztése az folyamatosan azt segítette elő, hogy a szektor szereplőit már megint csak valós idejű adatokkal jobban tudjuk követni, tehát látjuk, hogy hol vannak nagyobb volumenű mozgások, így viszont a szektornak a fehéredését is elő tudta ez a rendszer segíteni. Tehát egy tipikus win-win helyzet, ha így fogalmazhatok, hogy a szektornak a fehéredése a szektorban egy nagyon komoly adócsökkentéssel tud párosulni, ami egyébként fenntartható is tud lenni. Tehát, hogyha tudunk tovább fehéredni valamelyik szektorban, akkor ott az adócsökkentés is meg tud valósulni. Ez egyébként az ország gazdaságára összességében is igaz, tehát a magyar adócsökkentéseknek az egyik legnagyobb forrása az a fehéredés volt. Úgy tudtunk ilyen nagyon határozott adócsökkentéseket megvalósítani, hogy közben fehéredett a gazdaság nagyon jelentős mértékben. Egyébként a költségvetés egyenlege megbillent volna egy ilyen nagy horderejű adócsökkentéstől, ami az elmúlt néhány évben mögöttünk van. Így viszont egy nagyon kiszámítható, fejlődő költségvetési pálya mellett tudtunk adót csökkenteni.
Válság által leginkább sújtott szektorok számíthatnak-e további járulékcsökkentésre, esetleg elengedésre?
Ezeket az intézkedéseket folyamatosan monitorozzák az operatív törzsek, illetve az akciócsoportok is. Most még én végleges döntésről nem tudok, viszont azt látni kell, hogy mivel tavasszal is működött, azért most ősztől is működik az, hogy folyamatosan nézzük az adatokat, és ha azt látjuk, hogy valahol azonnali beavatkozásra van szükség, akkor azt viszonylag könnyen meg lehet tenni. Most az első 30 napra vonatkozó intézkedéseket azok a szektorok kapták meg, akiknek gyakorlatilag be kellett zárni a tevékenységét. ide fókuszáltunk most intézkedésekkel, és itt viszont gyors és a tavaszinál talán mélyebb, hatásosabb intézkedéseket tudtunk tenni.
A különadók rendszerén, amelyek még a Covid-válság előtt kerültek bevezetésre, terveznek-e változtatást?
A különadók rendszere meglátásunk szerint szépen belélik az adópolitikai terveinkbe. Azok a különadók, amik korábban, nem tudom, szektoradóknak is hívták őket, tehát mondjuk a telekommunikációs szektort, a pénzügyi szektort érintik, ezek hosszú távon az adórendszer részét fogják képezni. Ezek belélenek abba a logikába, amit korábban is beszéltünk, hogy a fogyasztást és a forgalmat adóztatják. Tehát például a pénzügyi tranzakciós illeték, amit a bankrendszer fizet, az egy olyan volumenű adóbevétel, ami fedezetet tud teremteni egyéb jövedelemadóknak a csökkentésére. Tehát ezek a szektorális adók, mi azt gondoljuk, hogy nagyon jó és fontos részét képezik az adórendszernek, tehát ezen nem kívánunk változtatni. Illetve annyi változtatás történt ugye itt a szektoradók kapcsán, hogy a tavaszi első hullám miatti költségvetési egyensúlyt meg kellett támogatni, és ugye ehhez a bankoknak a segítségét kértük egy átmeneti adó előrehozással, tehát egy olyan külön adót kapott a bankrendszer, amiben majd jövőbeni adóbefizetéseit fizetik meg idén, illetve a kiskereskedelmi szektor veszi ki még a részét a közterviselésből, szintén egy külön adó segítségével. Ennek pedig szintén az volt az oka, hogy azt láttuk, hogy a koronavírus járvány első időszakában is például a hipermarketek jóval nagyobb forgalmat tudtak generálni, mint a válság előtti időszakban, és ők egy olyan szektor, aki a terviselő képességét tudta arra fordítani, hogy a járvány elleni védekezésnek a költségeit segítse, vagy termentesítse a központi költségvetést.
Kártya adminisztráció, bankkártya adminisztráció az jelentős költség minden banknál. Ennek csökkentésére gondoltak, mert szépen szokunk kárt a készpénzmentességre, mert minden boltban ki van írva, hogy ha lehet, akkor fizessen kártyával.
Így van, ennek is folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségét, hogy milyen eszközökkel tudjuk a készpénz kímélő fizetési módokat ösztönözni. Van természetesen gondolkodás a Nemzeti Bankban is, a pénzügyminisztériumban is mindenféle költségcsökkentésekről, racionalizálásokról, viszont ami talán adóterületen relevánsabb, vagy jobban összekapcsolható az adóterülettel, az az, hogy január 1-től például az online pénztárgépet használó boltokban kötelező lesz az elektronikus fizetésnek a lehetővé tétele. Tehát, hogyha valaki befárad egy boltba, ahol van online pénztárgép, akkor valamilyen úton, módon, de tudnia kell nem készpénzben fizetni. Ennek többfajta formája lehet, de a legfontosabb az, hogy olyannal nem találkozhatunk, hogy egy étteremben, vagy egy kisboltban, vagy egy sarki presszóban azt mondják nekünk, hogy csak készpénzzel tudunk fizetni. A járványhelyzetben egyébként a távolságtartás, illetve a vírus terjedésének a sajátosságai miatt ez azt gondolom, hogy kifejezetten fontos intézkedés.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet!